Műsorunk második részében Nagy Bertalant, a Concord Befektetési ZRT privátbanki üzletfejlesztési vezetőjét. Arról kérdezem, hogy milyen tanácsokat ad a befektetőknek, amikor egy részvény vételéről vagy eladásáról van szó. Köszöntöm a telefonvonalban Nagy Bertalant, szervusz Berci!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Induljunk ki abból, hogy egy ügyfél 15 és 100 millió forint közötti befektetést kíván mozgatni, nem adja át vagyonkezelésre, hanem maga kívánja intézni a befektetését az európai vagy az amerikai részvénytőzsdén. Mennyi az a minimális dollár vagy euró összeg, amennyiért egy-egy részvényt vagy azokból összerakott ETF-et érdemes venni, hogy a jutalék ne legyen túl sok? Hogyan daraboljuk fel a portfóliót?
Én azt gondolom, hogy érdemes végig gondolni azt, hogy milyen piacon akarunk belevágni a kereskedésbe. Úgy itt alapvetően azért leginkább az ügyfeleinkre az a tapasztalat, hogy vagy a magyar tőzsdén, vagy az európai tőzsdén, itt legjellemzőbb különben a német tőzsde, és az amerikai tőzsde, ugye ez a három, amin szoktak kereskedni. Ebben az esetben ugye forintra, euróra, dollárra van szükségünk. Alapvetően én azt szoktam mondani, hogy az adott piacot, az adott terméket érdemes a saját devizájában megvenni, tehát ugye azért a legtöbb helyen van lehetőség arra, hogy akár a magyar piacon is forintból meg tudunk venni külföldi részvényeket, vagy mondjuk Európa meg tudjuk venni euróba is az amerikai részvényeket. Én azt szoktam azért javasolni, hogy mivel az adott ország kockázat és az adott részvény adott vállalatnak a kockázat szeretnénk futni, így nem érdemes külön még egy devizakockázat is beletenni, tehát érdemes megvásárolni az adott devizát. Ahhoz, hogy költséghatékonyan tudjunk üzletelni, ugye én azt szoktam mondani, hogy el lehet érni akár befektetési alapokon, vagy mondjuk ETF-eken keresztül is egy piacot. Itt egy egész diverzifikált portfóliót tudunk kialakítani akár egy vásárlással is. Itt azért nagyon méret hatékonyságra nem is kell törekednünk, hiszen itt már akár pár millió forinttól méret hatékonyan tudunk vásárolni. Ha egyedi részvények szintjére akarunk lemenni, én azt szoktam mondani, hogy ha az ember egy üzletkötőn keresztül köt, akkor érdemes legalább egy 3-5 millió forintot betenni egy adott részvénybe, ahhoz, hogy az méret hatékonyan, költséghatékonyan megvalósuljon.
Mielőtt a következő kérdést felteszem, azelőtt kíváncsi vagyok arra, hogy a Concord elemzése szerint mi várható a piacokon a következő fél egy évben. Inkább az európait meg az amerikai piacot elemezzük, mert műsorunk első részében a magyar piacról már volt szó.
Rendben. Ahhoz, hogy ehhez egy kis útravalót tudjak adni a kedves hallgatóknak, ahhoz egy két mondatban azért hadd térjek ki 2022-re, hiszen ez fogja megalapozni a 23-as várakozásainkat. Ahogy látjuk, ugye alapvetően még a jegybankok kamatemelési ciklusban vannak, ez azt gondoljuk, hogy a jövő év első felében is kitarthat, mind a Fed, tehát Amerika részéről, mind az LKB részéről, és azt gondoljuk, hogy idehaza sem lesznek még jelentős kamatvágások. Hogyha ezt szem előtt tartjuk, és azt is szem előtt tartjuk, hogy az inflációnak ahhoz, hogy fordulni tudjon, vagy legalább tetőzzön, még akár 3-6 hónap kellhet, akkor látjuk, hogy egyelőre még azért a kötvény jellegű befektetések lesznek fókuszban a következő 3-6 hónapban. Tehát 2023 első fele még arról szólhat, hogy állampapírok és a vállalati kötvények jól teljesíthetnek, jól hozhatnak. Az a kérdés, hogy a Fed meddig és milyen ütemben fogja emelni a kamatot, és itt azért is emelem ki a Fedet, mert azt gondolom, hogy mindenki ráfókuszál és ráfigyel. Tehát ha további kamatemelések lesznek, elképzelhető, hogy a recessziós félelem megerősödik, és éppen ezért az első negyed évben, vagy akár az első fél évben még lesznek esések mind az amerikai, mind az európai tőzsdéken. Ezt érdemes lehet majd kihasználni, de azt gondolom, hogy a részvénypiac, hogy magához térjen és új lendületet kapjon, az valószínűleg inkább a jövő év második felében történhet meg. Ahogy említettem, én a Fedre fókuszálnék és az ő lépéseire, és pont ezért gondolom azt, hogy valószínűleg az amerikai tőzsde lesz majd az iránymutató, és ott indulhat meg majd igazán a kereskedés. Ez pedig akár egy S&P vagy egy Nasdaq ETF megvásárlásával már könnyen megtehetik a befektetők.
Ugye a borús részvénypiaci környezetet említettél, azért mindig felvetődik a kérdés, hogy egy befektető long vagy short pozíciókat vegyen föl. Ha jól értettem az előző néhány mondatos elemzéseket, akkor te inkább a short pozícióra szavazol. A kérdés az, hogy milyen kockázata van a shortolásnak szemben mondjuk a részvények emelkedésre való spekulálásával.
Én azt tapasztalom, hogy a befektetők a legritkább esetekben short pozíciókat vesznek föl, mégpedig azért, mert inkább úgy szokták, hogy ha még esést várnak, akkor adott esetben short pozíciót nem vesznek föl, de kivárnak, tehát kvázi azzal a várakozással mondják azt, hogy majd egy olcsóbb szinten vásárolnék részvényeket. Short pozíciót amúgy ugyanúgy fel lehet venni, hiszen ezeket ETF formájában könnyen el lehet érni a világban, viszont egyre mindenképp felhívnám a figyelmet, hogy ilyen kamatkörnyezet mellett és ilyen volatilitás mellett semmi esetre se tudom javasolni a 2-3-szoros tőkeáttételeket ezekben a pozíciókban, mert a short és a long pozícióban mindegyiknél lehet tőkeáttételes pozíciót is felvenni, viszont itt ez a 2-3-szoros szorzó nagyon megemelheti egy magas volatilitás mellett azt, amit hirtelen veszteségként vagy nyerességként érnénk el, ez nagyon megnöveli a kockázatot, tehát itt a tőkeáttételre szerintem kiemelkedően figyelni kell, a következő 1-2 hónap, vagy az első 4 év nem arról fog szólni, hogy tőkeáttételes pozíciókat nyisson az ember.
A következő kérdés megint csak, hogy is mondjam, általános kérdésnek tekinthető, hogy mennyi ideig érdemes tartani egy részvényt, vagy egy ETF-et. Természetesen nyilván azt fogod mondani, hogy az attól függ, de talán ennél részletesebb választ is adsz.
Igen, az attól függött mindenképp el kell, hogy mondjam, mint disclaimer, de azért azt el tudom mondani, hogy ha nagyobb trendekben gondolkozunk, már pedig azért itt az elmúlt időszakban volt egy elég hosszú, úgymond bika piac, ha ezt nézzük, akkor ugye az lesz inkább a fő kérdés, hogy a Fed mikor érzi azt, hogy változtat, és mennyire fog változtatni, csak megáll a kamatemeléssel, vagy belengeti már a kamatvágást is. Ha azt látjuk, hogy a kamatvágás jöhet, az hozhat egy hosszabb távú erősödő trendet, viszont ha ez egyelőre elhalasztódik, akkor lehet, hogy akár fél egy évig még nehéz lesz a részvénypiacoknak. Én azt gondolom, hogy nem kell alapvetően befektetőként okosabbnak lennünk, mint a piac, tehát nem biztos, hogy első körben egyedi részvényekbe gondolkoznék, hanem indexeket vásárolnék meg, akár a német piacra egy DAX indexet, vagy Amerikára egy S&P, vagy egy Nasdaq indexet, de ezeknek még egy jelenlegi szintekről én még egy alacsonyabb szintet várok. Azt gondolom, hogy akár 10% fölötti esés is korrekciós lehet még évelején a piacokba, ott kezdenék el majd nézelődni abba, hogy akár hosszabb távra, és itt a hosszabb távon azt értem, hogy akár egy 2-3 éves jó periódus is jöhet, hogy arra megvásárolja az ember az indexet.
Érdekes, amit mondasz, mert ugye amikor az ember nézegeti a tőzsdei híreket, vagy a piacokról érkező információkat, akkor többek között én azt látom, hogy az oklahomai bölcs Buffett, ugye az mindig inkább hosszabb befektetéseiről ír a sajtó. Vagy pedig csak az ETF-eket, meg az indexeket, amiket a portfólióban tart, arról nem írnak?
Én azt gondolom különben, hogy az ő befektetése abszolút egy value alapú, tehát ő hosszú távra vásárol meg alulértékelt cégeket, de ő ezeket 10-20 éves időtávra is tartja adott esetben, folyamatosan növelve akár az adott cégben a részesedését. Nyilván azért olyan szempontból egy magánbefektetővel ne hasonlítsuk össze, hogy ő neki nagyon sok elemző dolgozik, és jóval nagyobb tőke fölött is pozícionál, mint egyes befektető. De például lehet az is egy jó stratégia, hogy akár Warren Buffettnek az alapját, a Berkshire Hathaway-t vásároljuk meg, ezáltal az ő tudását, szaktudását, rálátását vesszük meg, és ez például euróban is elérhető, ráadásul ugye a maga a fő befektetési jegye, az kapaszkodjunk meg 400 ezer dollárt is elért, tehát 3-400 ezer dollár egy darab befektetés, viszont ennek meg lehet vásárolni Európában a B sorozatát, amely 2-300 eurós ticketenként már megvásárolható, így kisbefektetők is amúgy részesülhetnek az ő teljesítményéből.
Ez egy jó ajánlat, de azért nézzük meg, hogy milyen nyilvános adatokra kell figyelnie egy befektetőnek, amikor részvényt vesz vagy elad. Csak arra, hogy mennyi idő alatt térül meg, tehát a piper erre, azaz mennyi idő alatt térül meg egy befektetés, vagy vannak ennél fontosabb adatok és fontosabb jelzések is?
Én azt gondolom, hogy ha egy céget vizsgálunk, és semmi esetre se szeretnék elemző titulusba nyilatkozni, hiszen nem ez a fő szakterületem, de nyilván sok elemzővel dolgozunk mi is együtt, azért látjuk, hogy miket vizsgálnak. Alapvetően azért lehet látni, hogy a negyedéves gyors jelentéseket ők ugye darabokra szedik, megnézik azt is, hogy mennyire fenntartható az a fajta növekedés, amelyet ugye a cég kínál, de lépjünk még egyet hátrébb, és vizsgáljuk meg. Eleve például egy befektetőnek látnia kell, hogy ő egy növekedési részvényt vesz, ami azt jelenti, hogy adott esetben nem termel még úgy pénzt a cég, de hatalmas növekedési potenciál van benne. Ezáltal nyilván a teljesítményéhez képest, ami pénzt ő elő tud állítani egy évbe, ahhoz képest nyilván túlárazott lesz még, de nagy növekedési potenciál van benne. Láttunk ilyen sztorikat, tehát ha megnézzük, akkor például egy Apple-nek is volt ilyen időszaka, vagy akár a Teslát is nagyon sokáig vásárolták úgy, hogy abszolút még veszteséges volt a cég, de hatalmas növekedést árasztak bele.
Hát azt hiszem, hogy mindig veszteséges.
Volt már nyereséges negyedéves, sőt volt olyan, hogy 2 egymás után.
Igaz.
Abban nem vagyok 100%-ig biztos, hogy évet is tudott-e pluszban zárni, de volt olyan, hogy 2 egymás utáni negyed évben is nyereséges volt. Viszont választunk egy másik, tehát ha nem a növekedési részvényt vesszük, akkor például ilyenkor szoktak akár defenzívebb osztalékfizető, akik már érett státuszban vannak, részvényeket is vásárolni. Itt ugye növekedésben már jóval kisebb a potenciál, viszont nagyon stabil bevétele van a cégnek, és ezt akár évi 5-6-8%-os osztalékhozammal ki is fizeti a befektetőknek. Ilyenben is lehet gondolkozni. Ugye ezt a kettőt mindenképp meg kell különböztetnünk. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a negyedéves gyors jelentésekre nagyon kell figyelni, és arra is, hogy adott esetben milyen növekedési potenciál, vagy milyen cash flow van a cégben. Például a PE, tehát a price per earning, ez kifejezetten jó, amit te mondtál, tehát ezt mindenképp meg kell nézni. Sőt, azt is érdemes azért megnézni, hogy magába a szektorában hogyan teljesítő, tehát mondjuk még egy 2-3 részvénynek, aki hasonló szektorban tevékenykedik, azok hogyan teljesítenek hozzá képest, mennyire van ő túlárazva vagy alulárazva a többihez képest. Így szoktuk például akár a légi szektort is megnézni, tehát például amikor egy vízerről mondunk véleményt, akkor nem tehetjük ezt úgy meg, hogy akár nem nézzük meg a többi fapados céget, például akár egy Ryanair-nek az árazását nem nézzük meg hozzá, vagy akár össze kell hasonlítanunk nekünk egy jet, tehát egy szektor ETF-vel, vagy például egy Lufthansa-val. Ezek nagyon sokat elárulnak nekünk abban, hogy mi várható szektorálisan, és mit tudhat maga a cég.
Van egy olyan kérdésem, amire lehet, hogy igennel vagy emmel nem tudsz válaszolni, de mégis nagyon érdekel a válaszod. Ugye van a közmondásszerű mondás, ugye ez kis szóösszetételbeli probléma, hogy buy the dip, azaz vedd meg az esést. Na most ez 2022-ben nem mindig volt igaz, de vajon általában érvényes, hogyha esik egy cégnek a részvényem, az előbb már mondtad a Teslát, de mondhatjuk ugye a Facebook anyacégét, a Métát, vagy pedig hát mondjuk PayPal-t, vagy egyebeket, hogy csak amerikai részvényeket mondom, de nyilván itt van az előbb említett Wizz is. Hogy érdemes ilyenkor ezt a mondást figyelembe véve valóban megvenni egy árfolyam esést, vagy pedig ilyenkor is azt kell mondani, nyugi, várj még egy kicsit.
Erre valóban nem tudok csak igennel vagy nemmel válaszolni, viszont szerencsém van most, és ki tudom ezt fejteni. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért az esés mértéke nem mindegy, hogy ez szektorális, vagy csak erre az adott részvényre igaz, és az sem mindegy, hogy milyen a környezet. Ugye messzebbről indulnék ki, ha egy kamatemelés van, ha egy gazdasági lassulást várunk, ezek mind-mind hatással vannak a részvénypiacra és az adott cégekre is. Meg kell nézni, hogy ő például elbocsátásokkal reagál-e erre a környezetre, vagy mennyire tud ebből mondjuk akár előnyt kovácsolni egy lassuló gazdasági környezetből például. Vagy érdemes azt is megnézni, és akkor itt, ha egy kicsi technikai vagy rálátást nyújtatok a hallgatóknak, akkor például van az RSI mutató, ez a relatív erősségét mutatja egy adott részvénynek, ez 0 és 100 között mutatja, hogy hogyan alakul, mennyire túl vett, vagy mennyire túl adott egy részvény. És akkor gyakorlatilag itt van két szint, a 30-as és a 70-es szint, ami azt mutatja, hogy ha mondjuk leesik 30-ig a adott részvénynek az eresélye, ez nem jelenti azt, hogy nem eshet alá, de ezen a környéken már érdemes lehet megvásárolni, mert úgy tűnik, hogy egy picit túl adott a részvény. Túl sok az eladó benne, lehet, hogy itt már jöhet benne egy visszapattanás. A másik oldalról, hogyha 70-et közelíti, vagy azon akár túl is megy, akkor pedig lehet, hogy egy picit túl vett, hirtelen túl sokat emelte ezt a részvény, ebből jöhet akár egy korrekció. De ugyanúgy érdemes megnézni akár a mozgó átlagokat is, amelyek azt mutatják, hogy lehet, hogy most hirtelen emelkedett vagy esett a részvény, de amúgy egy hosszabb távon, akár mondjuk egy 200 napos mozgó átlag, az megmutatja nekünk, hogy hosszú távon hogyan viselkedik a részvény, mennyire van egy emelkedő, vagy éppen egy olyan trendben, hogy mondjuk az emelkedést éppen töri le, és most lehet egy hosszabb távú esés ebből. Ezek mind-mind olyan mutatók, amelyek önmagukban nem tartalmaznak elég információt, viszont ha egy céget figyelünk, akkor ezek is hozzáadhatnak, mint információ, hogy mikor érdemes egy piacra beszállnunk.
Végül megint csak egy érdekes vagy furcsa kérdés. Bár tudom, hogy felelősséget természetesen sem te, sem a kollégáid nem vállalnak a tanácsokért. De mi a tapasztalatod? Vajon az ügyfelek megfogadják a tanácsokat, vagy pedig értékelik azokat?
Én azt tapasztaltam, most már lassan 20 éves munkaviszonyom alatt, hogy az ügyfelek megfogadják és értékelik is a tanácsokat. Természetesen soha, de soha nem 100%-ban, tehát nekik nyilván lehetnek más véleményük, sőt, láttam már olyat is, hogy adott esetben ő neki maga az a cég nem volt jó tapasztalata vele, vagy nem volt róla elég információ, és ezért azt mondta, hogy érti, lehet, hogy igazunk lesz, viszont ő ezt most alapvetően nem szeretné megkötni, de köszöni az információt. Tehát olyan soha nincs, hogy 100%-ban elfogadják, olyan sincs, hogy 100%-ban utasítják. Én nekem azért az a tapasztalatom, hogy az ajánlásainkból általában egy 10-ből 7, 10-ből 8-at az ügyfél magáénak tud érezni, tud vele foglalkozni, és ott esetben meg is hozza azt a döntést, hogy akkor ő most ebbe vállal pozíciót. Nyilván az ő kockázatvállalási képessége és hajlandósága szerint, tehát lehet, hogy kevesebbért vesz, lehet, hogy máshova teszi be mondjuk egy védő stoppot, vagy lehet, hogy ő előbb elrakja rajta a nyereséget, de alapvetően mindenki egy picit a saját képére formálva, de azt az információt, amit mi átadunk, azért tud vele valamit kezdeni, és üzlet lehet belőle.
Köszönöm ezt a műsor folyamunkban kis és szokatlan beszélgetést Nagy Bertalannak, a Concord Befektetési ZRT privátbanki üzletfejlesztési vezetőjének. Boldog karácsonyt és új évet kívánok!
Köszönöm szépen, boldog karácsonyt kívánok én is mindenkinek!
A műsor végén ma is felhívom a figyelmet arra, hogy a beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, az részletesen tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Kalocsai Mihály működött közre. Ebben az évben, mivel ez volt az utolsó prémium kategória műsorunk, békés ünnepet kívánunk valamennyi hallgatónak. A szerkesztő műsorvezető Emőt Pált hallották.